egy új évet és egy új negyedévi tanulmányt is kezdünk most ezzel az alkalommal, és elsősorban szeretnék nagyon boldog, nyugalmas, békés új évet kívánni minden kedves nézőnknek. És akkor térjünk is rá ennek a negyedévnek a témájára, ami talán egy kicsit szokatlan. A sáfárságnak a témáját fogjuk így együtt családi körben megbeszélni, és nagy öröm számunkra, hogy Dávid fiunk újból velünk beszélgethet. Köszöntünk szeretettel.
Köszönöm, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és én is köszöntöm sok szeretettel a nézőket.
Azért is örülök, hogy el tudtál most jönni, mert nem vagy mindig itthon velünk, illetve te fordítottad ezt a tanulmányt, és így a sáfárság témakörében csak megkérdezném így bevezetőként, hogy mi volt az számodra, amit különösen érdekesnek vagy fontosnak tartottál, hogyha egy dolgot kiemelhetsz?
Elsősorban azt mondanám, hogy a sáfárság az egy igen tág témakör, és ahogy fordítottam és lassan haladtam az anyaggal, lassan áttanulmányoztam, így rájöttem, hogy milyen sok mindenre kiterjed az élet mennyi területére. Egy gyakorlati dolog, ami kifejezetten sokat jelentett nekem, az, hogy a hálát hogy ki lehet fejezni a megfelelő sáfárkodással. Így, hogyha például valami nagy áldást tapasztalunk meg, azt nem feltétlenül csak úgy lehet megköszönni, hogy leborulunk a térdünkre, és azt mondjuk, hogy hát köszönjük szépen, hanem ezt az anyagiakkal is ki lehet fejezni. És az is jót tesz talán az ember lelkének, hogyha az anyagiakkal is egy bizonyos irányba tereli a gondolatait.
Örülök, hogy ezt mondtad, hogy ez a lelki és az anyagi dolgok között kapcsolat van. A tanulmányunknak az előszava szerint több mint 2000 biblia vers foglalkozik azzal, hogy az anyagi kérdésekkel. De Péter, te, mint a sáfársági osztálynak a vezetője a Magyar Unióban, a sáfársággal nagyon sokat foglalkozol. Még mit tudnál elmondani a sáfár személyéről, illetve a sáfárság intézményéről, ami nem egy megszokott szó, amit a hétköznapi életben gyakran használnánk.
Érzékeltetted is magát ezt a szót, hogy sáfár, ezt nem nagyon szoktuk a mai hétköznapi beszédben használni. Van rá mai modern, nagyon sokféle kifejezésünk, de tulajdonképpen azt hozzátenném, hogy ugye a sáfár annak idején, így a bibliai időkben, vagy néhány száz évvel ezelőtt is még, az volt, ami egy hatalmas megtiszteltetés volt egy úgy mondhatnánk egyszerű embernek, nem biztos, hogy nemes embernek, valakinek, hogy volt egy nagy földbirtokos, akinek ugye több földje volt mondjuk Európa szerte, vagy Afrika szerte, itt-ott-amott, és hogy valaki helyben legyen az, aki vezeti ezt az egész birtokot, azt nevezte ki az úr, a gazda sáfárnak.
Vagy ilyen, mintha intéző lenne.
Mintha intéző lenne, vagy menedzser, vagy igazgató, vagy bárminek lehetne ma ezt mondani, de ez egy hatalmas megtiszteltetés volt. És a sáfár az mindenért felelős volt. És ilyen szempontból, ahogy ebben az egész negyedévi gondolatban ez elő fog kerülni, hogy tulajdonképpen a mai értelmezésben, bibliai üzenetben ez egy életszemlélet, a sáfárság. Az nem egy pozíció, nem egy tisztség, hanem annak a tudata, hogy nekem van egy uram, van egy gazdám, akitől kaptam az égvilágon mindent. Tehát nem csak az anyagiakat, hanem a lehetőségeimet is, a talentumaimat is, ahogy megint egy bibliai szóval ezt érzékeltessem. Ezekért is én mind felelős vagyok. Igen. És az a kérdés, hogy tudok mindezekkel gazdálkodni?
Hát itt ennek a tanulmánynak is a középpontjában Isten áll, és ráirányul a Biblia szövegünk is, amiről most szeretném, hogyha közösen beszélgetnénk. János első levele a harmadik fejezetének az első versét láthatjuk a képernyőn mindjárt, ami így hangzik, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hát erről erről beszéljünk, hogy hogyan kerül kapcsolatba ez a vers az egész tanulmányunkkal.
Én talán azt említeném meg ebből, vagy emelném ki, hogy Isten fiainak neveztetünk. Tehát itt most ebben a versben nem a sáfárság szava jön elő, de a lényeg benne van, hogy Isten olyan közel emel bennünket magához, amilyen közel csak lehetséges. Fiának, sáfárának, barátjának, gyermekének, családtagjának mondja. Tehát ez valami olyan életszemléletet ad, amire véleményem szerint a mai időkben is a lehető legnagyobb szükségünk van.
Ez mindenképpen azt mutatja, hogy egy ilyen belső bizalmi körbe hív be. Hiszen ez egy nagyon bensőséges kapcsolatot alakít ki, hogyha én rád bízok valamit, hogy ezt úgy használjad, mint hogyha én használnám. Tehát jobban gondoskodjál róla, mint hogyha csak a sajátod lenne, mert én ezt vissza fogom tőled kérni. Igen. Szeretném, hogy ezt gyümölcsöztesd. Szeretném, hogy ennek jó gondját viseled, hogy ápoljad, őrizzed. És ezt nem adsz bárkinek ilyen fajta megbízást, hanem csak olyannak, akinek a jellemét, akinek a jellemében bízol.
Uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy ezt kiemelted, tehát itt egy bizalmi kapcsolat van, igen, és amiközben ebben a negyedévben, majd a negyedév során anyagi vonatkozásokról is beszélünk, mindegyik témakör kapcsolódik az Isten bevetett bizalomnak a kérdéséhez, és ez a Biblia szöveg János első leveléből pedig azt mutatja, hogy a bizalomnak az alapja a szeretet.
Igen.
Isten szeret bennünket, és az ő szeretete szeretetet hív elő a mi szívünkből is.
És én azt is még nyomatékosítanám, hogy tulajdonképpen azt látom mindebben az egész helyzetünkben, hogy Isten, mint teremtő, mindent ő teremtett. Az időtől kezdve az égvilágon mindent ő teremtett, de nem magának, hanem nekünk. És ezt átadja. És azt mondja, hogy rád bízom. Azt csinálsz vele, amit akarsz, de, ahogy említetted, Dávid, hogy ne felejtkezz el arról, hogy jövök vissza, és mint teremtő, mint úr, számon kérem, hogy mit is csináltál az időddel, az anyagi lehetőségeiddel, a képességeiddel, a természettel, bármivel. Tehát egyszerűen ettől olyan életszemlélet tulajdonképpen a sáfárság, ami véleményem szerint egy rendkívül fontos mondani valója a Szentírásnak, hogy ez az, amit mindig a szemünk előtt kell tartani, hogy mindent nekünk adott és nekünk teremtett Isten, amiért felelősen bánnunk kell.
A sáfárság gondolatköréhez szerintem hozzátartozik, hogy egyrészt az embernek magának származik kifejezett haszna belőle, hogy bizonyos józan ésszel, illetve jó elvek alapján irányítja a saját anyagi életét, illetve ezzel a közösségnek, az Isten családjának is a hasznára válhat. És tulajdonképpen a mostani tanulmányunknak az a címe, hogy Isten családjának a tagjai, igen, vagyunk. Tehát hogyan is? Ugye egyrészt beszéltetek arról, hogy Isten a teremtő, és a teremtés jogán tart bennünket az ő családjának, de hogyha gondolunk az Úr imádságára, akkor gondolhatunk arra is, hogy még milyen szálon kötődhetünk Isten családjának a tagjaiként össze.
Én azt hiszem, hogy az egy fontos szempont, ahogy említetted az imádságot, igen, a mi atyánk imádságot, ahol Jézus bennünket tanít imádkozni, és ebben a megszólításban is én azt érzem, hogy Jézus az élő Isten fia, aki messiássá lett és emberré lett hozzánk hasonlóvá, azt mondja az imádságában, hogy mi atyánk, azaz önmagát is és bennünket is fogalmaz, és ebben valahol egy annak az életszemlélete sugárzik, hogy Isten és mi egy családot képezünk. Ő így tekint ránk, hogy a gyermekei vagyunk, családtagjai vagyunk, és ugyanezt az életszemletet adja tovább a családban, tehát a földi legalapvetőbb egységben, de akár egy egyházi családban, vagy nemzeti családban, vagy európai családban, vagy világpolgárként is rádöbbent bennünket, hogy mi egy család vagyunk.
Ez azért is fontos, mert mindannyiunknak van így hová tartozni. Nincs mindenkinek olyan kis szoros közössége, ahol őt ismernék, ahol értékelnék megfelelő módon minden kis apró jellem tulajdonságát. A család az egy olyan hely, ahol az embert ismerik, és elfogadják, és szeretik, és bevonják. Így ez azok számára is fontos, akik úgy érzik, hogy csak úgy vannak a Földön.
Igen, igen.
A másik meg az, hogy ez mindenkinek egyfajta egy ilyen önértékelést és méltóságot közvetít. Tehát, hogy mindenkinek van oka, hogy tartsa magát.
Uh-huh. Mindenki... Tehát Isten gyermeke.
Igen. Így van. Ez egyfajta bizonyos méltóságot közvetít, hogy nem csak az, hogy tartozom valahova, hanem én oda tartozom, abba a közösségbe, abba a nagyon szoros közösségbe tartozom, amiben Isten is benne van. És maga Isten az, aki belehívott engem ebbe.
Most eszembe jutott az, hogy ugye a család az, ahová fordulunk akkor, amikor örömünk is van, de amikor nehézségekkel küzdünk is. Igen. És ahogy említette Dávid, hogy Istenhez tartozunk. De én felolvasnám még János Evangélium a 20. fejezetének a 17. versét, ahol ugye Jézus azt mondja, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Jézus akkor arról beszélt már a tanítványainak, hogy el fog menni a földi szolgálata után, és nyomatékosította, hogy ő annak ellenére, hogy elmegy a földi szolgálata után, továbbra is a földi család tagjának tartja magát, és az embereket is Istenhez kapcsolja. Igen?
Amit kiemeltél a 20. fejezetből, János evangéliumából, micsoda megtiszteltetés árat felénk ebben a megfogalmazásban, hogy az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. És ebben... nem olyan képet mutat nekünk Istenről, az atyáról, önmagáról, Jézusról, hogy ők uralkodók, hogy ugyan kik vagytok ti kis porszem alatt valóim, hanem azt a szeretetet, amit kiemeltél, hogy a bizalom szeretetből fakad, vagy a szeretet bizalomból fakad. Tehát egyszerűen a kettő elválaszthatatlan egymástól, és ezt érzékelteti felénk Jézus, nyomatékosítja, hogy én benneteket testvéreimnek látlak. Ezért is van, hogy az egyházon belül, gyülekezeten belül, hát szinte természetes, hogy testvérként említjük egymást, vagy köszöntjük egymást, és ez olyan sokat jelentő megfogalmazás, hogy belépek egy közösségbe, és már is testvérnek szólítanak.
Ez egy olyan közösség, aminek nem az a meghatározó tulajdonsága, hogy kiket zárnak ki belőle, hogy kiket közösítenek ki, hanem ennek a közösségnek az a jellegzetessége, hogy kiket fogadnak be.
Igen.
Tehát ez egy teljesen másik megközelítés, hogy nem azon, hogy hát minket ez választ el, hanem, és mi ezért vagyunk, ezért tartunk össze, hanem hogy ki az, akit befogadhatunk még ebbe.
Igen. Erről eszembe jutott a Galácia beliekhez írt levél 3. fejezetének 26. verse, ugyanis az a kérdés, hogy hogyan tartozhatunk ebbe a befogadó közösségbe. Itt megadja Pál apostol a választ, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Igen.
És itt megint előkerül az a szál, amiről a bevezetésben is beszéltünk, hogy hogy a sáfársági gondolatkör is az Istenbe vetett hitet és bizalmat erősíti. És az Isten, tehát a Jézus Krisztusba vetett hit által válhatunk ennek a szeretetteljes közösségnek a részévé.
És biztos vagyok benne, hogy a nézők, akik mindezeken gondolkoznak, amikről itt most szó van ebben a tanulmányban, azok érezzük mindannyian, hogy egy olyan időben élünk, amikor a legtöbbször arról szokott szó kerülni, hogy kinek az ellensége, kire tekintsünk mondjuk megvetéssel, gyűlölettel, egy ilyen világban szólít meg bennünket ma is az Úr, hogy én titeket fiaimnak, sőt, Jézus szempontjából nézve testvéreimnek látlak. És azonosság van közöttünk. És ugye ez az egész témakör, amit eddig beszéltünk, megemlítettünk, az mind érzékelteti, hogy a Biblia sáfársági gondolatai azok nem kizárólag csak a gazdálkodásról szólnak, azaz a pénzről szólnak. Szó sincs erről. Világos, hogy a pénzről is beszélünk, de itt egy életszemlélet fogalmazódik meg.
Az eddigi részt összefoglalva szeretném felolvasni azt a gondolatot, ami a képernyőn is mindjárt látszik, ami úgy hangzik, hogy Krisztussal egy atyánk van, ezért ő a testvérünk, mi pedig mind egymás testvérei vagyunk az Úrban. Jézus azért vált a földi család tagjává, hogy mi a részei lehessünk a mennyeinek. És akkor ezzel most áttérnénk egy másik témakörre, ami az Ószövetségbe vezet bennünket, és ott egy gyönyörű történetet találunk a Krónikák első könyvének a 29. fejezetében, ami olyan szívmelengető, és talán a sáfárságnak a témakörét egy kicsit közelebb hozza. A 29. fejezetnek a 10. versétől kezdve Dávid hálát ad azért, mert a templom építésére, amit ő nem végezhetett el, mert sok háborúban vett részt, de ő volt az, aki egy hatalmas gyűjtést szervezett azért, hogy megfelelő istentiszteleti ház legyen Isten népe számára. És azt mondja a 11. versben, hogy ó Uram, tied a nagyság, a hatalom, a dicsőség, a győzelem és a méltóság, sőt minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, ó Uram, az uralom, magasztos vagy te minden fejedelem fölött. A gazdagság és a dicsőség mind tőled van, és te uralkodsz mindezen. A te kezedben van mind az erő, mind a hatalom. Most azért, ó Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük fenséges nevedet, és aztán megint egy kicsit arrébb, bizony tőled van minden, és azokat adtuk most neked, amiket a te kezedből kaptunk. És mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy neked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való, és mindazok a tieid. Ez egy olyan történet, ami kifejezi, illetve ez egy olyan ige szakasz, ami kifejezi azt, hogy egy hatalmas nagy nemzeti összefogás volt a szent templom felépítésének az érdekében, és itt milyen, hogy mondjam, érzelmi motivumokat láttatok benne, vagy talán valami mást akartál mondani, Dávid?
Arra gondoltam, hogy ugye mennyire eltereli Dávid ebben az imában a figyelmet önmagáról, meg arról, amit a néppel együtt tettek. Amikor így imádkozik, akkor kifejezetten, mintha csak az Úr tett volna valamit. Tehát ők szinte elő se jönnek. Tehát ez olyan, mint hogyha ez teljesen beleillik a Bibliának a többi történetébe is, mert ez nem az emberiségnek a történelme igazából, hanem ez Istennek a története mi velünk, amiben mi is benne vagyunk, mi is szereplünk benne. Igen. Valahogy ő egyáltalán nem is jelenik meg, nem arról beszél, hogy én micsoda áldozatot hoztam,
igen,
a nép is mekkora áldozatot hozott azért, hogy ezt a nagy remek művet összeállítsuk. Tehát a templom tehát kifejezetten eltér ez a templomi történet a Bábel tornyának a történetétől. Két építményről van szó, de az egyik az rólam szól, ugye, meg később még Babilonnál is, amikor Nabukodonozornál, amikor Nabukodonozor a tetőről figyeli a várost, hogy mit építettem én.
Igen.
Hát pont ezért éri őt utol az az ítélet később, mert önmagára figyelt, nem arra,
a saját
aki adta. Így van.
Igen.
Sőt, még ugye a felolvasott krónikai első könyv 29. fejezetében én most éppen a 13. verset emelném ki, ami pont ezt az egész szemléletet mutatja meg, hogy azt kérdezi, hogy mert micsoda vagyok én? Ki vagyok én? Tehát én nem tettem szinte semmit, mert akármit is tettem, hát azt te adtad nekem. Tehát az aranyat, a kincseket, a vagyont, hát ezt kitől kaptuk? Hát tőled kaptuk, és csak neked adjuk vissza azt, amit már tőled bőségesen is ennél sokkal többet kaptunk, mert még maradt is nekünk valamennyi. Tehát ez az egész gondolkozás egy örök időkre szóló tanítást fogalmaz meg, hogy a Biblia szemlélete, ahogy mondtad is, Dávid, igazából ez nem Izrael népének a története, vagy a keresztény tanítványoknak a története, hanem hogy Isten mit tesz velünk, Jézus mit tesz az egész világért, hiszen az eljövetele is pont ezt akarja mondani, hogy ő tesz értünk a megmentésünk érdekében rengeteg sok mindent.
Pál apostol beszél arról, hogy a jókedvű adakozót szereti, igen, és megáldja az Úr. És ezen sokat gondolkoztam, hogy gyerekkoromtól kezdve rendszeresen hallom ezt az igét, hogy lehet jókedvűen adakozni. És azt hiszem, hogy ez a dávidi történet pontosan ezt mutatja meg. Hogyha Isten látja minden tulajdonosának, tehát úgy látja, mint aki az egész föld tulajdonosa, és számon tartja azt a sok áldást, amit Istentől kapott, akkor tud örülni annak, hogy adhat. Egyébként az 50. Zsoltáron, a Aszáf Zsoltárában, a 10. versben, ez is nagyon sokszor eszembe jut ez a vers, hogy mert enyém az erdő, mondja Isten, az erdő minden vadja, és ezernyi hegy minden állata. A 12. vers, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ami azt betölti. Tehát, hogy minden az Istené, és amikor az ember ennek a tudatában van, ez bizalmat, szeretetet vált ki, és akkor tud örömmel adakozni, és ahogy itt Dávid is mondta, hogy hálát adni.
Pontosan ezt a hálát akartam kiemelni, igen, hogy ez az, ami segít, hogy ne a büszkeséget ragad meg az anyagiakban.
Igen.
Ezért tudod, amit Dávid imájában látok itt, az az alázat. Az alázatnak a szemlélete jön át, és ezt próbálom meg hozzá kötni a sáfárságnak a gondolatához. Én meg vagyok róla győződve, hogy az élet nem arról szól, hogy milyen anyagi javakat tudsz összegyűjteni, meg az, hogy hogyan tudsz biztos megélhetést biztosítani magad számára, és maga a sáfárság kérdése sem erről szól. Ez elsősorban egy jellem kérdés. Véleményem szerint, és tehát a sáfárságot, mint a büszkeségnek az ellenszerét látom. Mert arra tanít meg, hogy ez nem a tiéd, ezt te csak kaptad, és micsoda kiváltság, hogy neked ebben részed lehet.
Pontosan.
Hogy olyan dolgaid lehetnek, olyan élményekben lehet így részed, ami magadtól nem lenne. Ez egy ajándék, hogy ezt kaptad. Tehát tulajdonképpen ajándékra ajándékot halmoz a Jóisten ezzel.
Igen, és még így a család koncepciója, amivel kezdtük az elején, azért nagyon fontos, mert egy családban a családtagok védelmet élveznek a családi közösségben. A gyerekek különös védelmet élveznek a felnőttek között. És ahogy Jézus is azt mondta, hogy mert melyik az az apa ti köztetek, hogyha a gyerek valami ajándékot kér, akkor követ vagy kígyót adna neki. Tehát a szülő az igyekszik jó esetben igyekszik jó ajándékokkal körülvenni azt, akik rá vannak bízva, és így bízhatunk ebben, hogy noha nem az anyagiak összegyűjtéséről szól az élet, tehát nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk, és ez az anyagiakkal való bánásmódra is vonatkozik, de Isten tudja, hogy mi az, amire szükségünk van, és ebben a bizalomban élhetjük az életünket.
Tulajdonképpen azt az érdekes kontrasztot fedezhetjük fel a Biblia gondolkozásában, és a mai mindennapi élet gondolkozásában, hogy a mai élet az a profit központú, a kereskedés központú, a pénz központú, de a Biblia meg azt mondja, hogy ha gazdag vagy, akkor ne a gazdagságra legyél, ne arra koncentráljál, ne arra legyél büszke, hogy gazdag vagy, hanem az Istennel való kapcsolatodra legyél büszke. Tehát azt értékeljed, ha szegény vagy, akkor ne a nélkülözésedre koncentráljál, hanem arra koncentráljál, hogy van egy gondviselő Isten, aki törődik veled. Tehát ez a hála érzethez, hogy a gazdagnak is van miért hálát adnia, nem a pénzéért, nem a gazdagságáért, hanem az Istennel való kapcsolatáért. A szegénynek is van mire hálát adnia, és ez nem egy ilyen farizeusi magatartás, hogy hát csak legyél hálás, noha szűkölködsz, de legyél hálás, hanem az Istennel való kapcsolatodra miatt legyél hálás.
Igen, a képernyőn mindjárt láthatunk egy idézetet a negyedévi tanulmányunkból, ami így hangzik, hogy mivel mindent Isten teremtett a kezdetekkor, ő a jogos tulajdonosa mindannak, ami csak létezik, így beleértve azt is, ami a miénk, mindegy mennyire keményen, szorgalmasan és becsületesen dolgoztunk meg érte. Ez is egy érdekes kifejezés. Péter, említetted azt, hogy mennyi mindent kapunk Istentől, és a legnagyobb ajándék a megváltás ajándéka. A kegyelem, a békesség, tehát ezek a reménység, az örök életnek a reménysége, ezt mind Jézus Krisztus által kaphatjuk, és hogyha ezt úgy nézzük, hogy mi kapjuk, de hogy Isten adja, tehát hogy micsoda hatalmas nagy áldozat azt, aminek az érzékeltetését nehezen tudjuk igazából kifejezni, hogy Jézus emberré léte, halála milyen nagy áldozat volt azért, hogy aki csak ezt elfogadja, üdvösséget nyerhessen.
Ugye említetted, hogy a megváltás, és hogyha azon gondolkozunk, hogy értheti meg a mi századunknak az embere a megváltás szót, akkor azt mondhatnám, hogy ma a krízisek és a problémák világában van megoldás. Ezt jelenti a megváltás. Tehát az, amit, hogy úgy mondjam, bibliai nyelvezettel úgy mondjunk, hogy az örök életbe oda eljuthatunk, Isten országában ott lehetünk, Krisztus a kereszten bennünket megváltott, ez talán ma úgy fordítható le, és ugyanazt mondjuk, a végső megoldás és a mai megoldása is, nem csak a végső, a mai életem megoldása is Jézus kezében van és hatalmában van, és az irántunk való szeretetében van. Az egész életünk fő problémája, tehát az élet-halál kérdés is az ő hatalmában és szeretetében van, hogy nem kell aggódni, mert Isten ma is ugyanúgy gondot visel rólunk, mint egy örökké valóságon át is szeretne rólunk gondot viselni, és a kérdés az, hogy ezt én el tudom-e fogadni az ő kezéből, vagy azt mondom, hogy nem én megyek a saját elgondolásaim után.
Hogyha visszatekintünk az elmúlt évre, akkor bizony nagyon sok aggodalom, bizonytalanság jellemezte az elmúlt évet világszinten, globálisan. Nem lett kiszámítható a jövő, a legalapvetőbb létszükségletek bizonytalanná váltak sok helyen, és akkor még nem a háborús övezetről beszéltem. az ilyen helyzetekben olyan versek, mint például én a 23. Zsoltárból az első verset felolvasnám, de ha valamelyik őtök felolvasná a 37. Zsoltárból a 25-et, vagy pedig azt is én olvassam,
hogy
majd
neki
van, igen, akkor én elolvasom a 23. Zsoltárt, ami egy gyönyörű Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm is. Uh-huh, utána el tudjuk képzelni a Zsoltár
igen,
folytatását.
Sokszor szoktuk hallgatni igen. Az egész Zsoltán.
Tehát, hogy ebben a veszélyes időszakban igen. Ezek a gondolatok, és aztán...
És azt mondjuk a 37. Zsoltár 25. vers azt mondja, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. Most ezt véleményem szerint úgy kell érteni, hogy nem azt mondja a Zsoltár író, hogy én nem láttam még szegénységet, tehát szegény embert nem. Nem erről van szó, hanem azt akarja ez a megfogalmazás a szemünk elé állítani, hogy Isten a gazdagot is és a szűkölködőt is ellátja. És gondot visel róla. Tehát nem kell ellanyhulnunk a gazdagsági állapotban, és nem kell kétségbe esnünk a szűkös helyzetünkben, mert mind a két helyzetben, két végletben a gondviselő Isten jelenlétét kell észrevenni.
Mind a kettő helyzetben rengeteg ajándékra van lehetőség. Amit ebből a részből is megtanultam, meg úgy az egész tanulmánynak a fordításából, az az, hogy nem kell a vagyontól sem félni. Uh-huh. Nem kell attól sem tartani.
Nem kell gonosznak látni a vagyont, a gazdagságot.
Hogy gyakran idézzük azt a gondolatot, hogy ugye, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak a mennyországba mennie, de ha az ember ajándéknak tekinti azt, amit kapott, illetve azt, amit a másik kapott, az még egy másik lépés. Hogyha másiknak több van, mint nekem, akkor én nem a féltékenységgel és a keserűséggel válaszolok arra, vagy arra, hogy lenézem azt, ami a magamé, hanem azzal a méltósággal, ha azzal méltósággal állok hozzá, ami Isten családtagjának a státuszommal együtt jár, akkor nem tartok ettől, hanem együtt tudok örülni a másikkal. Ugyanakkor, hogyha nekem van, akkor azért is hálát adok, hogy ilyen örömöket is át tudok élni, illetve azt látom, hogy ez lehetőséget biztosít nekem arra, hogy másoknak az áldására lehessek.
Nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, ezt a gondolatot, hogy a másik ember javaihoz hogyan viszonyuljunk, mert egyre jobban elterjed az a gondokkal együtt, meg talán a lehetőségek növekedésével együtt, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb, és akkor az iránt, vagy azután ácsingoznak nagyon sokan, és ezzel saját magukat elkeserítik tönkre jobban.
Teszik,
igen, úgyhogy nagyon örültem ennek, hogy mondtad, hogy az ember a saját tulajdonát is tudja méltósággal tekinteni, vagy tudjon arra méltósággal tekinteni, vagy bizalommal?
Én ugye ebben a helyzetben én el tudom dönteni, hogy az én vagyonom, vagy a másiknak a vagyona az közöttünk szakadékot képez-e, vagy sem. Uh-huh. Ugyanis, hogyha féltékenységgel állok hozzá, akkor én magam bontom le a hidakat, és gondoskodok arról, hogy közöttünk semmiféle kapcsolat ne alakulhasson ki. Uh-huh. És hogyha ezt így nézzük, akkor azt látjuk, hogy mi a vagyont akkor magasabb értékre helyezzük, mint a másik embert.
Pontosan.
Van még egy olyan gondolat, amihez egy picit szeretnék visszakanyarodni így a dávidi történethez, hogy egyrészt ugye a templom építéséhez egy nagy gyűjtést rendeztek. És az 50. Zsoltárból, amit idéztem verseket, úgy Isten azt tehát Isten szájába adva azt mondja a Zsoltáros, hogy hogyha megéhezné, nem mondanám meg neked. Igen. Tehát egyrészt, minthogyha vegyes üzenetet találnánk itt, hogy egyrészt, minthogyha Isten azt mondaná, hogy én nem kérek tőled semmit, de mégis, minthogyha a Bibliában számos utalást tartaná, vagy találnánk arra, hogy adjunk Istennek. Hogy itt ez ellentmondás, vagy ti hogy látjátok ezt?
Én azt hiszem, ez nagyon lényeges, és a templom építési történetben pontosan remekül meg tudja világítani maga a szituáció is, hogy amikor a nép tagjai összeadták a kincsüket, aranyukat, mindenféle értékes dolgot, nemes dolgot, akkor nem egyszerűen, tehát nem csak egyszerűen az Istennek adtak, mert az Istent mivel tudjam gazdagabbá tenni? Hát ő adta nekem az aranyat is, meg a kincset is ő adta, tehát én nem tudom az Urat gazdagabbá tenni, de mivel az Istennek vagyok hálás, ebben a templomépítő történetben a nép tagjai azok az egyháznak, vagy a nép egészének, a papságnak, az Istennek úgy adták, hogy egymásnak adták tulajdonképpen, tehát a közösbe adták be, és ebből lett a templom. Tehát az érdekes helyzet az, főleg a mai világban azt azért érdemes kihangsúlyozni, hogy én nem tudom az Istent lekenyerezni. Nem tudom őt lefizetni, ugye a korrupt világban érdemes ezeket végig gondolni. Én nem tudom Istent lefizetni, hanem csak a hálaérzetemet tudom kifejezni. Hogy nem csak egy egyszerűen köszönömöt mondok az Úrnak, ahogy említetted, letérdelek és hálát mondok az Úrnak, hanem még úgymond áldozatot is hozok a közös templom fenntartásáért és felépítéséért, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy az ember tehet valamit Istennek, de ahogy az Úr meg is fogalmazza, hát én kértem valaha is, hogy egy házat építsél nekem. Tudsz engem gazdagabbá tenni? Nem tudsz.
Hát ha eleve minden az övé, akkor hogy adhatnál neki arra még? Tehát ez meg ugye ez visszamegy arra, hogy ki a teremtő és ki a teremtett, és hogy igen, mit tudnak tenni. Az érdekes dolog, hogy ezért is nehéz Istennek adni valamit, ugyanakkor meg, ha mégis ugye adsz neki, mint ahogy itt ebben a történetben ugye a templom építésére adnak az Úrnak, akkor ő azt egyből továbbadja valami másnak. Tehát nála sosem áll meg. Tehát igen, nem úgy van, hogy ott a kincstár, és hogyha neki adsz valamit, akkor abba a szobába bezárják.
Nem gyűjti be magának, és van, lezárja, hanem, hogy semmi között hozzá.
Igen. Hanem tovább osztja mindig, tehát hogyha te adsz neki valamit, azt egy bizonyos céllal kérte el. Tehát nem azért, hogy megtarthassa magának, mert hogy az szépen csillog, és hogy ott jól néz ki, hanem hogy hol tudja még inkább, még jobban felhasználni.
Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk egy olyan Biblia verset, hogy jobb adni, mint kapni. És ezt az ajándékozás időszakai alkalmával nagyon jól érezzük, vagy tapasztaltuk, hogy milyen öröm kitalálni, hogy ki mit szeretne kapni, és örömet akarunk szerezni egy-egy ajándékkal. És hogyha megengeditek, és nem haragszotok meg a személyes utalásért, amikor olyan 8-9 hónapos voltál, akkor elmentünk egyszer vásárolni, és annyira vágytam arra, hogy egy olyan ajándékot vegyünk, aminek majd fogsz örülni. És hát egy ilyen pici babának mit lehet venni? Vettünk egy olyan kis puha labdát, ami belül csörgő volt, és alig vártam, hogy azt oda tudjuk adni. És akkor még egy 8-9 hónapos gyerek nem nagyon tudott örömet kifejezni, így pofosztál rajta néhányat, és körülbelül ennyi. De azt...
Akkor még nem olvastam el ezt a tanulmányt.
Így van, de azt akartam ebből mondani, hogy ez az emlék, ez nekem nagyon sokat jelent, hogy, hogy olyan vágy volt bennem, hogy örömet tudjunk szerezni. Aztán ez később változott ez a helyzet, ahogy minden gyerekes szülő tapasztalja a mai napig is. De hogy utaltál rá, Dávid, hogy ez egy jellem dolog, illetve egy lelki érzés is, hogy ajándékot adni. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy hozzátok be a tárházamba, az nem úgy van, mint ahogy egy tehát emberi relációban hozzál nekem virágot, és akkor majd boldog leszek. Tehát ezt nem mondjuk, mert hogyha valaki felszólításra ad, akkor az rögtön elvész annak az értéke, nem? Hanem az ajándéknak úgy van értéke, vagy értelme, hogyha azt valaki önként adja.
Hát fogalmazzam meg itt az ajándéknál, hogy tulajdonképpen ez a bibliai gondolat azt mondja el, hogy Isten ajándékoz meg bennünket először. Igen. Tehát ad mondjuk életet. Igaz? Az nem magamtól van, az, hogy most itt élek, és beszélek, és mozgok, és vagyok, ez nem tőlem van, ezt Isten adta nekem ajándékba. Tehát ő ad először, és ugyanakkor csak azt kéri tőlünk, amit ő is gyakorol. Tehát ha ő eláraszt bennünket sok mindennel, akkor csak azt kéri, hogy egy kicsit emlékezzél meg arról, hogy mindent tőlem kaptál, és ezt úgy jelezd valahogy. Tehát az, amit itt a tanulmányunk is idézi a Máté 6. fejezet 33. versét, ezt a sokszor idézett Jézusi gondolatot, hogy hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát ebben az életszemlélet fogalmazódik meg, hogy Isten bennünket bőven megáld mindennel, és csak szeretné, hogy mi is ugyanezt próbáljuk meg a magunk teremtményi szintjén valahogy gyakorolni, hogy mi is egymásnak, Istennek is adunk mindabból, amit kaptunk tőle.
Igen. Hogyha tovább megyünk, Mózes 5. könyve 6. fejezetében van egy olyan ige megfogalmazás, amit aztán Jézus is idézett a nagy parancsolat összefoglalásaként. A 6. fejezet 5. verse úgy szól, hogy
szeresd
az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből és teljes lelkedből. Hogyan lehet a láthatatlan Istent szeretni? Mert azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, akik közel állnak a szívünkhöz, tapasztaltuk, hogy hogyan lehet szeretni, de hogyan lehet szeretni a láthatatlan Istent?
Hát tulajdonképpen ez az amikor megszólít bennünket és a lényünket, az életünk leglényegesebb dolgát igényli. És azt mondja el, hogy még akkor is, hogyha nem látsz, ugyanúgy tudsz belülről, ahogy szoktuk mondani, úgy lélekben, úgy a gondolataidban, érzésvilágodban, tudsz felém tisztelettel fordulni. Na, hogyha tisztelettel tudsz fordulni felém, akkor lényegében, ha majd találkozunk, és fizikailag is láthatjuk egymást, és átölelhetjük egymást, hogy most ilyen egyszerűen fogalmazzak, akkor ugyanazt a benső ragaszkodásodat és velem való kapcsolatodat fejezheted ki. Tehát igazából, amikor azt fogalmazza meg Isten maga, hogy ő szólít fel minket, hogy szeresd az Urat. Ugye ez egy felszólítás, és nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet parancsra szeretni. De ez úgy hangzik Isten szájából, hogy ő már előbb szeretett bennünket. Tehát ő már előbb megadta mindazt, amit tőlünk viszont kér.
Úgy lehet talán ezt a legjobban, hogy talán két dolgot tudnék kiemelni. Az egyik az, hogy említetted, hogy tehát az könnyebb nekünk elképzelni, hogy hogyan kell azokat szeretni, akik mellettünk vannak. Hogyha azt látjuk a másikban, hogy ők is Isten családjának a tagjai, és így bánunk velük, ennek ez alapján, a méltóság alapján közelítünk hozzájuk, akkor az már is szerintem segít eldöntet, segít minket a jó Istent szeretni. Uh-huh. Tehát ha őt látjuk meg a másikban, úgy kezeljük a másikat, mint hogyha az Urat tisztelnénk meg bennük. Akkor ez egy igen gyakorlatias módon tudjuk ezt a kérdést megválaszolni. A másik meg az, hogy olyan jó illatú áldozatot hozunk az Istennek a jellemünkkel. Uh-huh. Őt szerintem az foglalkoztatja a legjobban, hogy jellemben hogyan változunk életünk során, hogy amikor mindig újabb és újabb kihívásokkal találkozunk szembe, akkor azok mindig megpróbálják a jellemünknek egy olyan részét, hogyha nehéz elviselni, akkor az azért van, mert természetből másként reagálnánk arra a helyzetre, mint ahogy esetleg azt tudjuk, hogy az hogy lenne a helyes. És hogyha jellemben változik az ember, azzal tudja kimutatni az Úrnak, hogy nekem fontos az, hogy a te kedvedben járjak, igen, és ne a saját kedvem szerint. Igen. Isten ebben segít nekem a sáfárság, hogy magamról eltereljem a figyelmet az Úr felé, ugyanúgy, ahogy Dávid imádkozott így a tanulmánynak az elején.
Igen, egyébként érdekes, nagyon örültem ennek, amiket mondtál, és érdekes, én is elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehet Istent szeretni, akit nem látunk. Nem látjuk ugyan, de tapasztalatokat szereztünk vele, és hogy a mai világban nagyszerű dolog, hogy akár kontinenseken keresztül is tudunk telefonálni, vagy pedig láthatjuk is egymást. Viszont a régebbi időben megszokott volt az, hogy leveleket írtak még ugye a bibliai korokban, de még a telefonok elterjedése előtt is ez megszokott volt, hogy leveleket írtak. Tudták, hogy van az a másik személy, akinek írnak, nem látták, nem érinthették meg közvetlenül, de a kapcsolat megvolt. És ez a kapcsolat abban is megmutatkozott, hogy hogyan viszonyultak egymásnak a kéréseihez. És érdekesnek tartom nagyon Mózes 5. könyve 10. fejezetében a 13., 14. verseket, nem tudom, hogy neked ez ki van.
Én itt, igen. Itt a 12. 13-ból kiemeltem néhány kulcs, igen, szót, anélkül, hogy felolvasnám, mert azt mindenki megteheti magának, de hadd emeljem ki, mondjuk a 12. versben azt mondja, hogy féljed az Urat. Lényegében a tiszteletet fogalmazza meg, hogy tisztelettel közeledj, vagy gondolj Istenre. Vagy azt mondja ilyen kifejezés, hogy az ő utain járj.
Igen.
Hát világos, hogy ezek mind jelképes értelműek, lelki értelemben fogalmazza, meg azt mondja, hogy azt az utat, amit ő gyakorolt, amit ő tanít, na, hát aszerint rendezd az életedet. Szeresd őt, tiszteljed őt, mondja a 12. versben. Teljes szívedből és teljes lelkedből, és ennél, hogy magamhoz hű legyek, hadd emeljem ki, hogy azért kér Isten teljes szívet, teljes lelkedből tegyed azt, amit teszel, mert ő ugyanezt gyakorolja. Tehát ugyanezzel a teljes odaadással, teljes odafigyeléssel és hatalmával törődik velünk, és ezért csak viszont ugyanazt kéri, amit mi is. Amit nekünk is tenni kell.
És ez neki is örömet okoz. Uh-huh. Tehát ez nem, igen, úgy van, hogy ezt neki nehéz elviselni, hogy most ennyit áldon adni kell, és hogy, igen, mi mennyire nehezen viszonozzuk, hanem ez neki örömet jelent. És azért akarja, hogy őt imitáljuk ezzel, uh-huh. mert tudja, hogy ez bennünket is át fog formálni jellemben, illetve hogy ez micsoda örömet fog nekünk, igen, okozni.
Igen.
Személy szerint. Tehát nem azért akarja, hogy változzunk meg, mert hogy szeretné, hogy dolgozzunk neki, hanem tudja, hogy az nekünk mekkora felszabadulás lesz, hogyha úgy élhetjük le az életünket.
Hát itt azon vívódunk itt, illetve arról beszélgetünk, hogy a szeretet és a kötelesség hogyan kapcsolódik össze. Én még a 13. verset felolvasnám, hogy ami úgy szól, hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod. Olyan érdekes ez, hogy a szeretet és a kötelesség az nem ellentétes egymással, hanem a szeretetből egy önként vállalt kötelesség teljesítés, engedelmesség fakad.
Én ezt mai megfogalmazásban, amit itt a 13. versben idézünk, hogy megtartván az Úrnak parancsolatait. Ez azt akarja elmondani nekem, hogy Istennek az egyetértés, a vele való egyetértés, és nekünk egy családon belül, baráti, vagy bármilyen viszonylaton belül, ugye horizontálisan is az egyetértés rendkívül fontos. És ez az, amit ki akar emelni ezzel, hogy tartsd meg az Úrnak parancsolatait, hogy neki az nagyon fontos, hogy mi hasonlóképpen gondolkozunk, mint ahogy ő, vagy pedig nem. És világos, hogy annak örül, hogyha mi is hasonlóképpen gondolkozunk.
Hogyha mi is úgy gondolkozunk, mint ő, akkor nem a saját érdekünket próbáljuk megszolgálni, hanem azt nézzük meg, hogy hogyan tudok a másiknak szolgálni, hogyan tudok én adni a másiknak. Ez olyan, mint hogyha egy családban tegyük fel a mosogatás kérdése, hogy én úgy állok hozzá, hogy én most segítek azzal, hogy elmosogatok. Én ezt választanám el, vagy én kiveszem a részemet.
Vagy rabszolgamunkát végzel.
Hogyha én segítek, az azt jelenti, hogy ez nem az én dolgom. Ezt neked kell megcsinálni. Ez a te dolgod.
Most megcsinálom.
De most én nagy lelki vagyok, és én ezt megteszem neked. Vagy a másik az, hogy én elfogadom, és én el is hiszem, hogy én ennek a családi közösségnek egy tagja vagyok, és az én érdekem az, hogy ennek a családnak az élete menjen előre. Úgyhogy ha én kiveszem a részemet, és én megcsinálom a mosogatást, az azt jelenti, hogy én a közösség érdekében, a mi közösségünk érdekében teszem ezt a dolgot. Én nem segítek, én nem egy kívülálló vagyok, hogy így kívülről nyúljak be, hanem belülről azt nézem, hogy hogyan emelhetem fel a többieket azzal, amit én tehetek.
Tehát ez a sáfárságnak nem, ez is mutatja, hogy nem pusztán pénzbeli megnyilatkozásai vannak, hanem ez a cselekedetekre is vonatkozik.
Az egyszerű hétköznapi példában, amit a mosogatással kapcsolatban mondasz, az az alapelv fogalmazódik meg, ami a Máté 6.21-ben a képernyőn is olvasható, hogy azt mondja Jézus, hogy ahol van a ti kincsetek, na, ott van a ti szívetek is. Mert ez mutatja, hogy neked mi az érték, maradjunk a mosogatás egyszerű példájánál. Hogyha a család az egy érték, ha a közösség, hogy segítsük egymást, mindenki hozzáteszi a magát, ha neked ez érték, na hát akkor ott van a szíved is. Tehát ez mutatja, hogy a sáfárság, amiről az egész negyed év alatt fogunk beszélni, az igazából egy életfelfogás, egy életértelmezés, egy istenértelmezés, ha valaki érti ezt a kifejezést, vagy önértelmezés, hogy én ki is vagyok ebben az egész végtelen világegyetemben.
Igen, van még egy olyan része ennek a versnek, amit itt említettél, illetve ennek a szakasznak, Máté Evangélium a 6. fejezetében, amikor Jézus azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol mindenféle baj érheti, hanem gyűjtsetek kincset a mennyben. Hogy lehet a mennyben kincset gyűjteni, hiszen még nem vagyunk ott, nem jártunk ott. Hogy lehet mennyei kincset gyűjteni?
Rendkívül egyszerű, mert ugye a földi kincset, hát azt mondjuk arany, vagy pénz, vagy bankszámla, vagy bárminek is nevezhetjük, de ez a menny szempontjából, az örök élet szempontjából az égvilágon nem ér semmit. De világos, hogy amit te is többször kiemeltél, Dávid, hogy a jellemünk, a gondolkozásunk, az életértelmezésünk, na ez a kincs, az Isten ismeretünk. Ez tulajdonképpen az a kincs, amit most gyűjtenünk kell.
Ez egyfajta bölcs szemléletet mutat szerintem, mert nem csak arra gondolsz, hogy a most mit lehet tenni, hanem a jövőre gondolsz. Az ember ezért más, mint az összes állat, meg tehát így minden más teremtmény, mert az ember tudja, hogy van olyan, hogy jövő.
Igen, igen.
Tehát úgy lehet kincset gyűjteni a mennyben, hogyha tudod, hogy van jövő, és hogyha látod a teljes képet. Ha azt látod, hogy a menny az a jövőnek a része, akkor teljesen másként értelmezed a mostani helyzetet, és nem azt nézed, hogy hogyan élve, hogyan, tehát ez a carpe diem, hogyan ragadhatom meg a mai napot, hogyan használhatom ki annak minden élvezetét, és itt lép be a hedonizmusnak a veszélye, hanem hogy hogyan használhatom azt, ami most van, egy erőforrásként, egy bizonyos céllal. Hogy lehet ez nekem eszköz ennek a jövőbeli célnak az elérésére? Erre nehéz azt mondani, hogy nehéz itt most megmondani, hogy mit, hogy kell tenni. Hát ez egy gondolkodási lecke.
Nekem a bibliai történetek jutottak eszembe, akár Mózes, akár József története, akikről sokat beszélünk, de akár a 12 tanítvány, akik Jézushoz szegődtek azért, hogy tőle tanuljanak, és hogy valóban ez a jövő, az örök élet fényében éljék az életüket, és aztán egyik lépés hozta a másikat, vagy vezetett a másikhoz, és így van ez a mi életünkben is, a kedves nézők életében is. Innen fogjuk majd folytatni a következő héten, úgyhogy várunk vissza minden kedves nézőt, viszontlátásra!